Jó estét kívánok, drága barátaim! Folytatjuk Taf Joimi napi Talmud tanulásunkat, és a Szüke traktátus 21-es lapját fogjuk ma este tanulmányozni. A 20-as lapon, a 20-as lap végén egy új fejezetet kezdtünk, a második fejezetet, amely egy olyan misnával kezdődött, amelyben arról volt szó, hogy mi van akkor, hogyha valaki az ünnepi sátorban fölállít egy ágyat, és az ágy alatt alszik. A misnából kiderült, hogy a többségi vélemény az, hogy az, aki az ágy alatt alszik a sátorban, azt az ágy elválasztja a szcháktól, és azért nem teljesíti a ünnepi kötelességét, a sátorban lakás és alvás kötelességét. Viszont volt egy különutas véleményünk, Rabbi Yehuda, aki azt mesélte, hogy az ő idejében, amikor még Bóher tanítvány volt, az volt a szokásuk, hogy a sátorban igenis az ágy alatt aludtak, és az akkori bölcsek és vének nem szólták meg őket. Ebből arra következtett Rabbi Yehuda, hogy nincs ezzel semmi probléma, és lehet az ágy alatt aludni. A misna értelmezésében a Talmud először kitért arra, hogy itt nyilvánvalóan nem egy akármilyen ágyról van szó, hanem egy 10 tefachnál alacsonyabb ágy esetén egész biztos, hogy az nem lehet probléma, és az ágy az nem elválasztó a illető és a szchách között, hanem az egész vita az egy 10 tefachnál magasabb ágyról szól, vagy magasabb lábakon álló ágyról szól. De most rá fogunk térni, most, hogy ezt lezártuk a 20-as lap végén, rá fogunk térni magára Rabbi Yehudának a véleményére. Tehát Rabbi Yehuda azt mondta, hogy az ágy nem számít sátornak, nem számít fedélnek, és azért, ha valaki alatta alszik, akkor az ágynak a ágylapja nem választja el őt a szcháktól, hiszen csak egy olyan dolog tud elválasztani a szcháktól, ami maga is sátornak minősülne. Ennek kapcsán bele fogunk menni, és idézni fogunk egy egészen más területről, a vörös tehén témák köréből, ahol Rabbi Yehuda ugyancsak egy különutas véleményt képviselt, és amelyből úgy tűnik nekünk, hogy talán ellentmondásban van az itteni véleményével. Miről is van szó? Ha talán azok, akik már régebb óta velünk tanulnak, emlékeznek, hogy a Juma traktátusban viszonylag hosszan beszéltünk a vörös tehén tematikájáról. Ugye a vörös tehén az, amelyet a történelemben összesen 9-szer hoztak meg áldozatként, vágtak le, égették el, és ahogy a Tórában elő van írva, a hambait összekeverték a forrás vizével, és ezzel a vízzel hintették meg a tisztátalanokat. A rabbik nagyon szigorúak voltak azzal kapcsolatban, hogy senki még véletlenül se vegye félváról a vöröslehén szertartásának, rituáljának a komolyságát, és ezért nagyon szigorú szabályokat szabtak annak kapcsán, hogy hogyan kell előkészíteni azt a hamu és víz keveréket, amit a tisztátalan emberre rá fog szórni a kohén. És egészen döbbenetes leírást kapunk arról, hogy annak érdekében, hogy a víz, amit a Siloach patakból merítettek, és amit felhasználtak a vörös tehén hambainak a megszórására, az mindenképp tiszta legyen, ezért olyan emberrel, és olyan eszközzel, és olyan folyamattal kellett ezt a vizet a patakból meríteni, hogy útközben még véletlenül se váljon tisztátalanná maga a víz. Hogyan csinálták ezt? Odáig elmentek, hogy létrehoztak egy saját, egy önálló kis területet az Olajfák hegyén, ahol teljesen halott tisztátalanság mentes, hermetikusan mentes, elzárt területet hoztak létre, ahol kohanita asszonyok oda mentek szülni, és ott nevelték 7-8 éves korokig a gyerekeiket, akik így még véletlen sem érintkeztek halottal, majd amikor eljött a nagy pillanat, akkor a gyerek egy tehén hátán, vagy egy ökör hátán nem ment a Siloach folyóhoz, és egy kő pohárba megmerítette a poharat megmerítette a vízben, és így hozta föl a vizet a vízszintés szertartásához. Nos, abban a 7 évben, amikor 7-8 évben, amikor a gyereket nevelték, nagyon odafigyeltek arra, hogy még véletlen se érintkezzen halottal, és természetesen a döntő pillanatban, amikor le kellett menni a Siloach patakhoz, akkor is odafigyeltek erre, és ezért a Misna leírja, hogy a tehén, aminek a hátánra rárakták a gyereket, arra raktak egy ajtólapot, azért, hogy ha mégis átmenne egy halott fölött ez a tehén, akkor az ajtólap egy sátort képezzen a halott fölött, és akkor a sátorlap, a ajtólap, ami most egy sátor fedél gyanánt szolgált, a fölött ülő gyerek nem fog tisztátalanná válni a halottól, ami fölött átmegy. És ennek kapcsán mondta Rabbi Huda azt, hogy szerinte nem használtak ajtólapokat, hanem közvetlenül a tehénbe ültették a gyereket. Ahogy ezt mindjárt majd látni fogjuk. És persze az egész diskurzusnak a végére azt is meg fogjuk érteni, hogy ennek mi köze van a sátorhoz, a szükéhez és a szükében felállított ágyhoz, amibennek kapcsán Rabbi Huda vitatkozik a bölcsekkel, hogy lehetett-e aludni alatta, vagy sem. Szavár Rabbi Huda, kolai helse éne aszübini adam, éne jajjel. Ugye legutóbb, még a 20-as lap végéről indulva, Rabbi Hudának volt még egy megállapítása. És ez a megállapítás az volt, hogy minden olyan sátor, olyan befedés, olyan sátor, ami nem emberi kéz munkájával készült, hanem a természet készítette, egy barlang, egy gödör, egy bármi ilyesmi, az nem számít sátornak a tisztátalanság szempontjából. Csak az, ami emberi kéz által készült befedése valaminek, egy emberi kéz által készült sátor, az egyedül az, amit sátornak tekintünk. Most erre kapcsolódik rá ez az előbb szóban elmondott történet, a vörös tehénnel és a gyerekekkel a tehenek hátán, úgyhogy ezzel indultunk. Szavá Rabbi Huda, kolse éne aszübini adam, éne ajjel? Tényleg Rabbi Huda azon az állásponton volt, hogy minden olyan sátor, ami természetes és nem mesterséges módon készült, az nem is tekinthető sátornak? Ure minu, ha céljössz a jubnú jözbő, és a lájmál gábész elá, ugye tanultuk a para a vörös tehén traktátusban, hogy amikor ezeket a gyerekeket nevelték, és felkészítették arra, hogy ezt a szertartást végigcsinálják, akkor voltak ilyen különleges udvarok, ahol Jeruzsálemben, amit kövekre építettek, betachtem hallal, és a kövek alatt pedig voltak ilyen boltívek tulajdonképpen, mipné kevert a haj, azért, hogy ezek elválasszák a udvarokon élő gyerekek és az esetleg alattuk a mélyben eltemetett halottat, tehát volt egy ilyen tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen boltív rendszer a föld alatt, ami tetőt képzett minden fölé, ami alatta volt, azért, hogyha alatta mélyen ellene temetve egy halott, akkor annak a tisztátalansága ne szálljon föl. És odahoztak terhes asszonyokat, vagy oda is sem, és azok ott szültek, vagy gárdaszben nem sem, lepara, és ott nevelték a gyerekeiket, várva, hogy majd azok 7-8 éves korukban így teljesen tisztán nevelve meríthessenek a vízből a vörös tehén számára. És akkor, amikor eljött a várt pillanat, akkor odahoztak marhákat, teheneket, azoknak a tetére rá volt erősítve egy egy ajtó, és a gyereket ráültették az ajtóra. Miért? Azért, hogy az ajtó, amikor majd elindulnak, és kimennek erről a területről, erről a hermetikusan halotti tisztátalanságtól elzárt területről, akkor ha átmennek egy halott fölött útközben, afölé fedelet képezzen ez az ajtólap, és az afölött ülő gyerek ne váljon tisztátalanná. A Kajszus 11BDM, és a gyerekeknek a kezében volt egy kőből készült pohár, ami ugyancsak nem tud tisztátalanná válni. És amikor elérkeztek a Siloach patakhoz, akkor a gyerek leszállt a tehénről, és megmerítette a vízben a poharat, és vissza aztán visszaült a tehén tetejére, és úgy ment föl a Szentély hegyre, hogy a vizet felhasználják. Jöjszi pedig azt mondta, hogy nem is ment le, nem szállt le a tehén tetejéről, az asztallapról, vagy az ajtólapról, hanem ott ülve eresztette le a vízbe a poharát, és húzta föl. Csak azért, hogy nehogy véletlen abban a pár méterben, amikor leszáll a tehén tetejéről, átmenjen egy halott fölött, amelyik a mélyben el van temetve a föld alatt, és annak a tisztátalansága felszáll, és ahogy ő egy fedelet képez fölé lép, ezáltal ő maga is tisztátalanná válik. Tánya, Rabbi Huda, mert nagy hajumövim, lasszais, elasvarim. Rabbi Huda erre azt mondta, hogy ez mind így is volt, egy különbséggel. Ez az egész ajtólap, ez ki volt hagyva a történetből. Nem volt ajtólap, hanem ajtólap helyett voltak inkább ökrök, olyan ökrök, amelyeknek nagyon széles hátuk volt. A gyereket ráültették a ökör hátára, és így az ökör maga egy sátrat képzett esetleges halott fölé, ami fölött átmentek. Olyan széles volt a háta, hogy ami fölött átment, a fölé maga az ökör képzett sátrat. Nem kellett ehhez még ajtó. Azt mondja, a Talmudva, ha a svarim, de jelen a iszadmi adam, húvek tanirab judaim, belőjöm, hogy vinn lasszal a svarim. Akkor már is megvan az ellentmondás. Ugye, azzal kezdtük, hogy a Juda az állásponton volt, hogy csak a mesterségesen készített befedés számít sátornak, vagy befedésnek a tisztátalanság szempontjából, de nem a természetes. Most ugye az ökör, az lehet bármilyen széles hátú, az egy természet szülte mozgó sátor, és nem pedig egy mesterséges sátor. Akkor miért gondolná azt Rabbi Huda, hogy ez ajtólap nélkül is elégséges, és sátrat képez, fedelet képez az esetleges halott fölé, ami fölött átmegy. Azt a Rabbi Dimian, már Rabbi Lazar, Möjd Rabbi Huda, Kümlő Jegröf. Milyen választ adott erre Rabbi Dimi? Azt mondta, Rabbi Lazar egyszerűen úgy tanította, hogy mit mondott Rabbi Huda? Rabbi Huda azt mondta, hogy egy olyan esetben, amikor már egy ököl nagyságú, egy nagy ököl nagyságú természetes fedésről beszélünk, azt már ő is elfogadja a fedésnek és sátornak. Mire mondta azt, hogy csak akkor számít fedésnek és sátornak, hogyha az mesterséges és nem természetes, arra, ami kisebb, mint egy ököl nagyság. De ami nagyobb, mint egy ököl nagyság, lásd a tehénnek a hasa vagy a háta, az akkor is sátor, hogyha az természetes és nem mesterséges. Tánya Lámi Haki. Ehhez hasonlót tanultunk, a Majde Rabbi Huda, és kifindulban egy kikész szlaim. Tanultunk, Rabbi Huda egy másik helyen azt mondta, hogy egy ilyen kis barlang, vagy egy kő lepattanás, valami lepattan egy nagyobb szikla valahonnan, és akkor létrejön egy mélyedés. Ha ezekről beszélünk, akkor hiába természetes hunyhókról, vagy természetes mélyedésekről, fedésekről beszélünk, ezeket is ohelnak, vagyis sátornak tekinthetjük. Miért? Mert ezek nagyobbak, mint egy ökölnagyság. Oké, okay. Ha viszont ez így van, akkor miért nem akarta Rabbi Huda, hogy használják az asztallapot, vagy az ajtólapot? Abba is van. Miért miért utasította el ezt az ajtólapos megoldást? Miben jobb az ökör, mint az ajtólap? Várj, deledésbe kamegra ifin, tani remihudai, mert lajog mi vind lacais, ellesvarim. Ugye úgy tűnik nekünk, hogy Rabbi Huda kifejezetten azt mondta, hogy direkt nem használtak ajtólapot, hanem csak az ökröket. Miért? Amarabájem... Laj hucrechule havid lasses. A báj azt mondja, nem azt jelenti, hogy tiltakozott az ellen, hogy asztal vagy ajtólapokat használjanak. Nem csak annyit mondott, hogy ezekre nem volt szükség. Ezek nélkül is meg lehetett oldani, nem volt szükség erre, mert egy nagyobb, szélesebb hátú ökör ugyanazt a problémát meg tudta oldani. Rave amár, laj havid lasses ka ikar, mint most a dájta is, hogy a tinok gásza alav, sem a jöjci rá is, echod. Röjsöj, echoné, varav, vagy itt ma, bekeverte, hogy Rava más választod. Azt mondja, igen, ő kifejezetten tiltakozott az asztallapos, vagy az ajtólapos megoldás ellen. Nem azért, mert az ajtólap nem képes egy jó fedés lenni, és ezzel elválasztani az ajtólapon ülő, és az gyereket attól, ami fölött áthalad a tehén rajta az ajtólappal. Erre biztos, hogy alkalmas az ajtólap. Egy másik problémája volt. Az volt a problémája, hogy attól tartott, hogyha a gyerek túl kényelmesen ül annak a tehénnek a hátán, lásd, hogyha mondjuk egy ajtólapon ül, akkor a 7-8 éves gyerek kíváncsiságból kinézhet az ajtólap mögül, és akkor már is a fejével egy fedést képez a fölé, a dolog fölé, ami esetleg egy a mélyben eltemetett halott. És akkor az egész folyamat, az, hogy 7 évig nevelték azért, hogy még véletlenül se legyen tisztátalan, az teljesen befutsa, kárba vész. Ezért inkább egy tehén tetejére közvetlenül kell rárakni, ahol nem érzi magát olyan komfortosan, és nem fogja ki lógatni a fejét, nem fog kinézni a tehén háta fölül. És ezért javasolta Rabbi Huda, hogy ne használjuk az ajtólapos megoldást, hanem közvetlen a teheneket használjuk. Tányeka azt mondja, de Rav, de Rabbi Huda, mert lejjön, mivén lasszuszka likkal, mint nem se rájtis a tina, gász alap, sem a jöjcira is, elhagyom, mivén vara, mit nem kevetelj. Elmövém is valim a mit szim, sikra is szemre, havész, vatinaik, és se is valaga bélem, mikor is se leven bélem, higgy úr is rák jardom, milu valami, as valaga bélem. Egy konkrét helyen, ezt egész konkrétan így is tanuljuk, ahogy Rav magyarázta, hogy Rabbi Huda azért nem akarta, hogy ajtólapot használjanak, mert a gyerek túl kényelmesen fog azon ülni, és akkor ki fog nézni az ajtónak fölül, és már is megtörténik a baj, mert hogyha ott egy halott van eltemetve, akkor annak a tisztátalansága felszáll, és a gyerek képez egy fedelet, egy fedést fölé, és tisztátalanná válik. Mi az, amit ebből az egész történetből látunk? Azt, hogyha valami, akár csak egy ököl nagyságú, akkor a sátornak számít, még akkor is különben, hogyha amúgy ez egy természet adta sátor, mint mondjuk egy tehén. Pláne, hogyha egy mesterséges dolog, mint mondjuk egy ágy. Ha viszont ez így van, akkor mi az oka annak, hogy az ágy alatt alvást megengedte Rabbi Huda a sátorban, a szükében? Ha az ágy, amiben van annyi szufla, hogy lényegesen több, nagyobb a mérete, mint nemhogy egy ökölméret, hanem sok-sok ökölméret, akkor az ágy az egy sátor a tisztátalanság szempontjából. Ha megengedjük, hogy az alá bemenjen valaki a szükében, akkor ez a sátor sátort képez fölé, és akkor mégiscsak elválasztja a sátor fölötti szchachton. Ez a Talmud kérdése, bár én mit ad észbe kamegrai filmot? Nárabi Huda Neymér, hogy hagyma inuiz, és ha inu, és a inu és énim táhsza mit tudom, hogy és mégis azt mondta Rabbi Huda, hogy nekik az volt a szokásuk, hogy a sátorban aludtak. Az ágy alatt, pedig az ágy, az előbb elmondottak szerint, Rabbi Huda véleménye szerint, egész biztosan önálló sátor, és hogyha egy önálló sátorban alszom a szükében, akkor az olyan, mintha nem is a szükében aludnék. Miért engedte ezt ő meg mégis? Miért gondolta, hogy ez mégis megengedett? Azt mondja, Talmud, sajni mit a hoil vele gába a szúja. Azt mondja, Talmud, jó, más az ágy. Mert az ágy ugyan nagy méretű, de az ágy mire készült? Arra készült, hogy rárakjanak dolgokat, ráfeküdjenek. Nem arra, hogy alárakjanak dolgokat. És ezért hiába a méret szempontjából jó, de azért nem tekinti Rabbi Huda mégsem egy önálló sátornak, mert nem sátornak készült, ami azért készült, hogy alá legyen téve valami, hanem azért, hogy fölé tegyen téve valami. Azt mondta, hogy svarim, námile gábiaszuim, mi a helyzet az ökörrel? Az ökör sem azért készült idézelben a természet által, hogy valami alá kerüljön, hanem azért valami fölé kerüljön. És mégis azt mondta Rabbi Huda, hogy az ökör maga sátrat képez a virtuális, esetleges, mélyben eltemetett halott fölé. Ki azt a rávén, amár rávén, lazer, stájén is fajom, hajjad meg ginni már rájém, de hámiknél a samim, samimnél a samim. Azt mondja Talmud, rávén ezt úgy mondja, hogy igen, általában a tehén, az ökör arra hivatott, hogy ráüljenek, vagy rárakják az igát. De időnként mégis lehet arra használni, hogy valaki mondjuk, ha esik az eső, akkor a pásztor aláfeküdjön. Ez érdekes különben, hogy a pásztor aláfekszik az esőben az ökörnek. És ezért ezt mégis lehet sátornak tekinteni. Azt mondtam, hogy ihachi, mit a... Námi, hogy meg inálni, ne alimiszol, nem tehát. Ha ez így van, akkor az ágy is ugyan azért készült, hogy ráfeküdjenek, de időnként lehet használni erre, hogy megvédjen valamit, hogy amit alá teszünk itt, például a cipőnket, vagy a szandálunkat. Ele amár rav, sájn is varim, hogy vászul, mint a haginál némi ájm se nem, és nem már ő, baszolt, abis én ubátszom, és szövő gidim, te sejkhény. Azt mondja, Talmud, az ökör az más. Miért? Mert annak a beleit védi a háta. És ezért a háta, az nem csak időnként véd valamit, ami alatta van, hanem folyamatosan védi a beleit. Nibai szén, ma Rabbi Huda letáj mei, de ammár szuka, dirasz kevá be innan. Ávélén, mit a dirasz árá? Szuka, ojjel kevá, vele jasz, ojjel árá, vátel, ojjel kevá. Van még egy válaszunk. Lehetséges, hogy Rabbi Huda azon az állásponton van, hogy bár igaz, hogy a sátor, az, hogy az ágy, az sátornak számít abból a szempontból, ami alatta van. De ez mégiscsak egy átmeneti sátor. A szüke kapcsán, de Rabbi Huda a többségi véleménytől eltérően, amúgy, az az állásponton van, hogy ez egy olyan erős építmény kell, hogy legyen, hogy egy állandó építmény jellege kapjon. Ugye ezért volt Rabbi Huda az, aki például azt mondta, a szüke traktátus elején, hogy ez a szüke az akár lehet 20 ámánál magasabb is, ő ezt a külön véleményt képviselte, mert azt mondta, hogy nem baj az, hogy sőt, kifejezetten jó, hogyha a sátor az egy állandó építmény jelleggel bír. És ez a lényeg, hogy Rabbi Huda azon az állásponton volt, hogy mivel a sátor, a szüke maga az egy állandó építmény, az ágy az csak egy átmeneti sátor. Az átmeneti sátor az nem képes eliminálni, megszüntetni, nullifikálni a fölötte levő szükét, mert a szüke az egy sokkal erősebb építmény, az egy állandó építmény, és ez egy sokkal erősebb dolog, mint az ágy, ami egy átmeneti sátornak tekinthető. Ha a Simon Dalmán nem iszuk, az de rakevábeinan, de ha szíz, arájú, bátél, olyan kevá. Azt mondtam, hogy várjunk, de akkor nézzük meg. Van egy másik véleményünk, Rabbi Simon, aki azt mondta, ugyancsak úgy, mint Rabbi Huda, hogy a szüke az egy állandó építmény kell legyen, és ő mégiscsak azon az állásponton volt, ahogy a Bengem Liel történetéből, a Misnából kiderült, hogy lehet aludnia, hogy nem lehet aludni a sátor alatt. Ha igaz az, hogy a szüke az egy állandó építmény, és a sátor, az ágy, mint sátor, egy átmeneti sátor, és egy átmeneti sátor alatt alvás, az átmeneti sátor nem tudja nullifikálni a fölötte levő állandó szükét, mint állandó építményt, akkor miért tiltaná meg Rabbi Judával szemben, hogy lehessen aludni az ágy alatt? Azt mondja, Talmud, én behaplig, más szavar azt jelenti, hogy lárom, vátelőjékevá, már szavár, hogy azt jelenti, lárom, vátelőjékevá. Pont ez a valóban a vitájuk. Az a vita, hogy mind a ketten egyetértenek, hogy a szüke az egy állandó építmény, hogy az ágy az egy átmeneti sátor. És az a vita, ami Huda és Rabbi Simon között, hogy egy átmeneti sátor és képes-e egy állandó építményt a szükét nullifikálni. Rabbi Huda szerint nem, És ezért engedi meg, hogy, hogy aludjunk az ágy alatt. De Rabbi Simon pedig azt mondja, hogy igen. És ezért megtiltja, hogy aludjunk az ágy alatt. Honnan tudtuk, hogy Rabbi Simon megtiltja, hogy aludjunk az ágy alatt a szükében? Abból a történetből, amit idézett Tebi történetét, aki nem más, mint Rabban Gamliel Kánaánit a szolgája, aki az ágy alatt aludt, és Rabban Gamliel dicsérte, és azt mondta, látjátok, a szolga tudja, hogy csak ő aludhat az ágy alatt a szükében, mert rá nem kötelező a szüke micvája, de egy felnőtt zsidó férfi ezt ugyanezt nem tehetné meg. Tanya, amerem Simon mi szicha és Rabban Gamliel, mános avadim turim a szuke, vagy mános ajasin tachsza, mit elejátszad, ha vaszik? Azt mondta, ennek kapcsán Rabban Simon egy brájtában, hasonlóan ahhoz, ahogy ezt a misnánk is idézi, hogy Rabban Gamlielnek ebből a történetéből, Tebivel, az ő kánaánita szolgájával, két dolgot is tanulunk. Az egyik ez az, hogy a kánaánita szolgára, aki egy ilyen félig betért státuszban van, nem kötelező a szükében lakás micvája. A másik pedig, amit tanulunk, hogy amúgy arra, akire kötelező nézve, kötelező a szükében lakás micvája, annak tilos az ágy alatt aludni. Azt mondja, a Talmud, vagy Leim, amit Varavser Rabban Gamliel, amikor Rabban Simon ezt megfogalmazta, hogy mit tanulunk Rabban Gamliel történetéből, akkor ezt úgy mondta Rabban Gamliel beszélgetéseiből, Rabban Gamliel elbeszéléséből. Miért így fejezte ki magát? Miért nem azt mondta, hogy Rabban Gamliel tanításából azt tudjuk? Miért? Mert Milszalgá Vorchakak másmalan. Mert azt akarta nekünk mutatni, hogy itt tulajdonképpen Rabban Gamlielnek ez nem egy fő tanítása volt. Egy története volt. És Rabban Gamlielnek még a történetéből is ennyi mindent lehet. Elbeszéléseiből is ennyi mindent lehet tanulni. Ahogy tanította Rav Ahavar Ada, Amrile Amara Vahavar Ada, Rav Huna Amara Rav, a filus szichasztál mindegy a hamin szichalimul, még a egyszerű párbeszédei, beszélgetései is a bölcseknek olyan mélyek, hogy azokból sokat lehet tanulni, ahogy írva van, olyan a cádik, az igaz embernek a beszéde, hogy az, mint a fa levele, ami soha nem hervad el, és itt is ugye erről van szó, hogy a cádikoknak a beszélgetései, az egyszerű szavai is olyan sok tanítást foglalnak magukban, hogy abból halachikus dolgokat is ki lehet következtetni. Így például Rabban Gamliel elbeszéléséből, Tebivel, a szolgával kapcsolatban. Oké, eljutottunk akkor a következő misnához, ami egy viszonylag egyszerű misna, egy rövid, egysoros misna. A szajmech, szukaszébe, kárján mitak, séra. A misna azt mondja, hogy ha valaki a szükéjét az ágynak a keretével támasztja meg, akkor az nem probléma, az kóser. Rabbi Huda, hogy miért? Én ilyen hajlám, mifé átszva szól arra, hogy Huda itt is vitatkozik, és azt mondja, ha ez a sátor, ez a szüke, ami a ágynak a keretével van megtámasztva, ez nem állna meg önmagában, akkor a szüke nem jó. Mi az oka annak, hogy Rabbi Huda ezt megtiltja? My time of the Rabbi Huda. Ligi Barab Zéra, Abba Bar Mamol, vitatkozik Rabbi Zéra és Abba Bar Mamol, hogy mi az oka annak, hogy Rabbi Hudának nem tetszik ez a szüke, ami az ágy keretével van megtámasztva. Hádam, amipnése én lakevá, az egyik szerint az a probléma, Rabbi Hudának azért nem tetszik az ilyen ágyjal megtámasztott szüke, mert nem elég biztos lábakon áll a szüke. Nem egy eléggé állandó, fix építmény. Arrébb viszem az ágyat, akkor összedől a szüke. Hát, amban minden is, már mindenben davar, mert kábel tuma. A másik vélemény szerint az a gond, hogy bár a szükén a szchách jó, de a szchachot mire teszem rá? Az ágynak a keretére. Az ágy kerete pedig, meg kábel tuma, tisztátalanná tudna válni, mert ez egy eszköz. És bár nem a szchachban magáról van szó, Rabbi Huda azt sem nézte jó szemmel, ha magát a szchachot olyan dologra teszem, ami mekábel tuma, ami föl tudná venni a tisztátalanságot. Tehát akkor az egyik véleménye az, hogy a probléma az ágykerettel az, hogy az anélkül nem állna meg a szüke, tehát nem eléggé egy állandó fix építmény. A másik vélemény szerint pedig a probléma az, hogy a szchachot olyasmire teszem, ami fölvenné a tisztátalanságot, ugyanis egy eszköz. Mi a két magyarázat között a gyakorlati különbség? Máj benájú. Gojn, se noát, se pudim, se bárzorszik a haléjem. Azt mondja, a következő a különbség. Ha például egy egyszerű sátorra a szchachot úgy rakom föl, hogy a szchachnak a tartó rúdjai azok vasból vannak. Akkor azt mondja, mándom már a fisein a kevári, és a kevá, mándom, és amint davar meg kávára tuvá, már mindenben davar meg kávára tuvá. Ha azt mondom, hogy Rabbi Júda tanítása azért volt, mert problémás az, hogyha a sátor nem elég fix, akkor itt fix a sátor. Ha viszont azt mondom, hogy a probléma azzal volt, hogy olyan dologra teszem a szchachot, ami maga tisztátalanná tudna válni, akkor ebben az esetben, amikor vasrudakra teszem a szchachot, akkor a vasrudak, mivel a fémből vannak, ezért tisztátalanná tudnának válni, és ezért ez nem jó. Különben ez az okan, a gyakorlatban ez valóban így van, tehát a szchach maga, nem csak a szchach maga nem lehet davarem a kábel tuma olyasmiből, ami fölvenni a tisztátalanságot, hanem a szchachot nem tarthatja közvetlenül olyasmi, ami tisztátalanná válni. Tehát például vaskeretre nem lehet szchachot rakni, vagy vasrudakra, hanem csak fa olyan gerendákra vagy rudakra, amik maguk is megfelelnek annak, hogy nem válnának tisztátalanná. Amara bájjel, hogy sannu el a szamáh, aval szikehel gábjel mitak séra. A bájjelnek volt egy megjegyzése. A bájja azt mondta, hogy mindez az egész vita és az egész probléma mikor merül föl, hogyha az ágyat, hogyha a szükét az ágy keretével megtámasztotta. Ha viszont maga a szüke az ágy keretére került rá, tehát az ágy keret maga a szüke, amire rárakjuk a szchachot, az az ágy keret maga, levesszük a matracot és annak helyre rakjuk a szchachot, akkor az jó. My time. De mándal mele fisein la keváré és la kevá. Ja, azt szerint a vélemény szerint, ami szerint a gond az volt, hogy a szüke nem elég erős. Íme az ágy keret elég erős. Azt szerint a vélemény szerint, le mándal már mit nézsem, mert mindabba davarom egy kábel tuma, erre én már mindenhol bedavarom a kávatóba. Azt mondja, a vélemény szerint, hogy az a gond, hogy olyan dologra tette rá, ami olyan dolog tartja a szchachot, ami maga is tisztátalan, vagy tisztátalanná válhatna, nos, hát azt meg tudja oldani azzal, hogy olyan dologra teszi rá, hogy nem közvetlenül az ágy keretre kerül rá, hanem az ágy keretre még rárak valamit, ami amúgy nem tudna tisztátalanná válni, és azra teszi rá a szchachot, és így ezt a feltételt is tudja teljesíteni. Amikor ezt a kis történetet, vagy ezt a kis Talmud részt olvastam, akkor eszembe jutott az a történet, amit már idéztem a tanulásaim során. Egy-két évvel ezelőtt volt szerencsém találkozni a Meisnis rabbival, aki most egy olyan 85 éves lehet, New Yorkban él, és 14 éves volt, amikor az édesapjával Vácról Auschwitzba vitték. Az édesapja egy igazi hős volt. Ilyen rabbi, aki Auschwitzban is próbálta tartani az auschwitzi rabokban a lelket, és a vallás és a vallás gyakorlása a micvák révén és azoknak a végsőkig való megtartásával mutatott példát. És ő volt az, aki csinált egy szükét Auschwitzban, hogy azokra az emeletes ágyakat, amik kipakoltak egy barakból, levette a tetejét, és szchachot rakott az ágy keretnek a tetejére. És eszembe jutott, hogy bizonyára ő is biztos, hogy tudta, ismerte ezt a misnát, és ezt a Talmudot, és azt, amit a bája mond, hogy az, aki magát az ágy keretet használja szükének, az kóser. Ki gondolta volna 2000 évvel ezelőtt, 1500 évvel ezelőtt, hogy Auschwitzban ez egy abszolút gyakorlati kérdéssé fog válni. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tanulás. Holnap reggel folytatjuk a 22-es lappal, addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét és jó tanulást!